Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Nagy a Te irgalmad, Uram, és igaz minden parancsolatod. Jusson színed elé könyörgésem, tégy bölcsé beszédeddel, és igéddel ments meg engem, mert üdvösségedre vágyódom, Uram. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vétkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem. Napról napra megújítottad kegyelmedet rajtam, mégsem szerettem igazán embertársaimat. Bocsáss meg vétkeimet, és teremts újjá szolgáló szeretetre, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk lélekben és igazságban. Urunk Istenünk, terjedd ki gondviselő irgalmadat minden emberre, hogy a világ a békesség útján haladjon, egyházad pedig boldog örömmel szolgáljon téged, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel ér és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, melyet egyházunk erre a mai vasárnapra kijelölt számunkra oltár előtt ige felolvasásaként, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 6. fejezetében, a 36. verstől a 42. versig a következőképpen. Jézus mondja, legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik. A vak vezethet-e világtalant? Nem esnek-e mind a ketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél, aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod atyád fiának, atyám fia, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató. Előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát atyád fia szeméből. Boldogok, akik hallgatják, de meg is tartják Isten beszédét. Válaszul erre az ígére, most magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökké. Amen. Hallgassa meg a kedves gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, melyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Mózes első könyvének 39. fejezetében, az első öt verset a következőképpen. Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmáeliektől, akik odavitték egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. De az úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az ura, hogy vele van az úr, és mindazt eredményessé teszi az úr, amihez hozzáfog. Megnyerte József a jó indulatát, és a házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az úr áldása volt egész vagyonán, ami a házban és a mezőn volt. Urunk, szentelj meg bennünket a Te igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, szeretett testvérek, sok helyről jöttünk, talán lehet, hogy a kényszer, az élet tragédiája, vagy valami helyzet, más szituáció vezetett bennünket ide, ebbe a templomba, ebbe a gyülekezetbe. Sokfélék vagyunk, sokféle teherrel, problémákkal küzdünk nap, mint nap. De egy biztos, hogy a legjobb helyen vannak itt ma, ezen az alkalmon. Egy biztos, hogy a gyászolók vigasztalást kaphatnak, egy biztos, hogy a nyomorúságban szenvedők erőt kaphatnak, egy biztos, hogy azok, akik örömmel jöttek a szívükbe, azok is jó helyen vannak itt, mert van miért hálát adni, van miért öröm miatt fohászkodni az Istenhez. Jó helyre jöttetek, drága testvérek! Jó helyre, mert az Isten igéje egy olyan hely, az Isten igéje egy olyan pillanatot tud az ember szívébe adni, ahol lehet megnyugvást kapni, ahol lehet békességet, bátorítást, vigaszt és sok egyebet. Jó helyre jöttetek tehát, drága testvérek, és ez nyilván nem egy lelkészi dicséret, hanem inkább egy bátorítás, hogy jöjjetek a jövő héten is, azután is, és jöjjetek ide, mert az Isten igéjénél jó helyen vagytok. Az Isten lábainál jó helyen vagyunk. És tudom, hogy nekem is erre van szükségem, az Isten igéjére. Tudom, hogy nekem is arra van szükségem, hogy a Jézus lábai elé tudjak letérdepelni, mert ott, ahol együtt térdepelnek, ott a közösség valami teljesen mást élhet át, tapasztalhat meg. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, a mai alkalmunkon arról hallhatunk, hogy milyen lehetne az ember élete az Istennel. A körülmények, a nehézségek, a nyomorúságok ellenére Isten hogyan áthatja meg az ember életét, és milyen eszköz lehetne az Isten kezében az ember, hogy mit jelent Isten jelenlétében élni úgy, hogy az látható, hogy megtapasztalható legyen mások számára. Én három dolgot vetettem a papíromra, amit mindenféleképpen szeretnék itt a gyülekezettel megosztani, a gyülekezetnek a szívére helyezni, és abban bízom, hogy lesznek aztán dolgok, amelyek a szívbe markolóak lesznek, hogy a szívünkbe vésődnek. Egy csodálatos történetet olvashatunk, melynek az előzménye nem kifejezetten csodálatos. Sőt, ha lehet mondani, akkor a pszichológusok számára egy kifejezetten jó terület, hogy mi az, amit rosszul lehet csinálni egy családban. Éppen ezért, mielőtt itt az egyiptomi házra mennénk, és kicsit betekintést nyernénk, hogy mi is zajlott pontosan Potifárnak a házába, egy kicsit beszéljünk az előzményekről, hogy hogyan kerül ide József. József nem volt mindig olyan, mint ebben a helyzetben olvassuk. Nem volt egy közkedvelt személy. Volt, aki nagyon szerette, volt, aki nagyon-nagyon nem szerette, és hadd mondjam, hogy többen voltak azok, akik nem szerették, sőt, egészen keményen és drasztikusan fogok fogalmazni, gyűlölték, utálták, megvetették ezt az embert. Nem volt közkedvelt személy. Apja különcködött vele, és különleges szeretetével mások utálatát váltotta ki. Az apja szerette, a testvérei irigyek, féltékenyek voltak reá. Az ártatlannak tűnő helyzetből hogyan vált élet-halál helyzetté József körülménye? Hát éppen abból fakadóan, hogy egyik sem volt a helyzet magaslatán. Senki, se József, se az apja, se a testvérei. Senki nem volt a helyzet magaslatán a családban. És ma is, hogyha egy kicsit szeretnénk diagnosztizálni a családokat, akkor sokan nincsenek a helyzet magaslatán, sokan nincsenek a helyükön, nincsen meg a szerepük, nem tudják, hogy mi a feladatuk, és hogyha esetleg tudják, hogy mi a feladatuk, sokan azt is rosszul csinálják. Nézzük meg az édesapát. Hát először is megkülönböztetett szeretettel szereti Józsefet. Jó dolog ez? Nem. Jó dolog egy gyermeket jobban szeretni, mint a másikat? Mi akik, és ti akik talán több gyermek szülei vagytok, nagyon jól tudjátok, hogy nem lehet különbséget tenni. Hogy mi magyarok szoktuk mondani, hogy melyik ujjamba harapjak. József apja, amit lehetett, a szegény elszúrt. Elszúrt, mert különbséget tett a gyermekei között. És kiemelte Józsefet, különcködött vele, másképp bánt vele, és nem állt a helyzet magaslatán édesapaként. Aztán nézzük meg Józsefet. Hát József nyeregben érezte magát. Visszaért a helyzettel, tudta azt, hogy az apa kedvence, tudta azt, hogy bármit megtehet tulajdonképpen, még egészen merész dolgokat is csinált, és csak annyit olvashatunk az igében, egy-két verssel vagy fejezettel korábban, azt olvashatjuk, hogy hát édesapja is egy kicsit fölháborodott, nem tudta hova tenni, ugye akkor, amikor álmodott József, megosztotta a szüleivel, megosztotta a testvéreivel, és akkor József édesapja megkérdezi, hogy hát fiam, hát most te azt kívánod tőlem, meg anyától, meg azt kívánod a testvéreitől, hogy hajoljunk meg előtted? József visszaért a helyzettel. József nyeregbe érezte magát, úgy érezte, hogy sinem van az ő gyermeki pályafutása, úgy érezte, hogy bármit megtehet, bármit lenyomhat a testvérei torkán, az apja torkán, bármit, mert úgyis elnézőek lesznek vele szemben. És aztán ott vannak a testvérek, mondjuk ki bátran, ne legyünk szemellenzőek, mondjuk ki bátran, talán lehet, hogy mi se viselkedtünk volna másképpen. Talán nekünk is rosszul esett volna, vagy rosszul esne, ha édesanyánk vagy édesapánk különcködne a testvérünkkel. Mondjuk ki bátran, hogy talán lehet, hogy gyűlölet, akár harag, indulat fogalmazódna meg bennünk. Egy, lehet így fogalmazni, egy teljesen természetes reakciót vált ki a testvérekben az édesapa viselkedése. És nem csak gondolati szinten, nem csak a szívükben fogalmazódik meg ez, hanem tetlegessé fajul. Mit akarnak? El akarják tenni láb alól Józsefet. Ha lehet így fogalmazni, a 12 testvérből távolítsuk el a leggyengébb láncszemet. Öljük meg! Hazudjunk az apánknak bármi áron, csak valahogy próbáljuk meg ebből a közösségből, ebből az összetartó testvéri közösségből ezt a különcködő gyereket eltávolítani. Mert drága testvérek, hadd mondjam el, hogy az istentelen élet az nem csak gondolati, szívbeli szinten fogalmazódik meg, hanem az istentelen élet aztán tetlegessé válik. És szépen lehet látni a folyamatokat ebben a történetben. Lehet látni, hogy hogyan jutnak el abból a családi millióból aztán a gyilkosságnak a gondolatáig, és aztán hogyan adják el a saját testvérüket rabszolgának, ölik meg a lelkét, mondjuk ki. Igen, feltételezhetően egyik sem állt a helyzet magaslatán. És feltételezzük azt is, hogy valószínű, hogy az apa nem akart rosszat. Csak közelebb állt a szívéhez József, mint a többiek. Ez pedig a többi testvére nem tolerálta. Ők pedig revansot akartak venni a testvérükön. Nem apjukkal akartak beszélni, nem az apjukat akarták jobb belátásra bírni, apjuk szeretetét kivívni, nem, inkább a kedvencet eltenni láb alól. Ugye milyen érdekes gondolkodás? Nem az, hogy oda megyek az apámhoz, és azt mondod, hogy apám, én azt érzem, hogy talán te nem szeretsz engem annyira, vagy nem úgy szeretsz engem, ahogy a másik fiadat Józsefet. Nem. Még a lehetőséget sem adták meg. Lehet, hogy ez az apa, és nem akarom védeni, mert minden nyűgével, nyomorúságával együtt azért azt is mondjuk el, lehet, hogy ez az apa észre se vette. Észre se vette, hogy megbántja a testvéreit, vagy megbántja a fiait. És a lehetőséget sem adták meg a gyerekek, hanem oda akartak pörkölni annak a másik testvérnek. Igen, mennyi mindent el tudunk rontani mi emberek. Mennyi mindent el tudunk rontani testvérként, szülőként, nagyszülőként, hogy nem a helyzet magaslatán állunk, és akarva akaratlanul talán rossz irányba tereljük a gyermekeinket. Nem akarunk rosszat, de sok meggondolatlan, felelőtlen döntéssel vághatjuk gyermekeink alatt a fát. És éppen ezért az előzményeket azért vettem ide, mert tudom, hogy ismerik a történetet, és tudom, hogy az egyiptomi házba kellene forgolódnunk, de azért szeretnék az előzményekről beszélni, drága testvérek, kedves édesanyák, édesapák, kedves testvérek, mert nagyon nagy probléma van a családokban, társadalmunkban. És ott kezdődik, hogy mi, édesapák, édesanyák, nem állunk a helyzet magaslatán. Talán akarva, akaratlanul is hozunk olyan döntéseket, amelyek szétszakítják a családokat. Nézzük meg. Egy válásnál az anya az apa ellen hergeli a fiát, vagy az apa az anya ellen, és lehetne sorolni, mennyi családi tragédia születik abból, hogy nem állunk a helyzet magaslatán, anyaként, apaként, testvérként, nagyszülőként. És József ezt élhette át. És mégis azt olvashatjuk, és itt megyek a második pontra, mégis azt olvashatjuk, hogy vele volt az Úr, és megáldotta őt. Föltehetjük a kérdést, hogy ilyen ember, aki nyerekbe érzi magát, egy ilyen ember, aki kihasznál a jéghátán is megél, és kihasználja és a testvérek ellen fordítja azokat a helyzeteket, szituációkat, amikben vannak. Egy ilyen embert Isten meg akar áldani? És hadd hangsúlyozzam, amit az elején is mondtam, igen, kedves testvérek, József nem olyan az egyiptomi Potifár házába, mint amilyen volt a saját családja házába. Isten elkezdett József életében munkálkodni. Ha lehet így fogalmazni, bár egy kicsit sántít, talán benőtt a feje lágya, talán elkezdett érni a szíve, talán meglátta azt, hogy mennyi rossz döntése van a múltjában. Nem tudjuk, erről nem számol be, nem tudósít az ige, de azt tudjuk, hogy teljesen másképpen viselkedik Potifárnál, mint korábban. Elkerül egy olyan közegbe, ahol nincs apuka, ahol nincs kényeztetés, nincs baráti kör, aki vigasztaljon, nincsen senki, egyedül marad. És talán a próbákban, talán a nyomorúságokban tudja meg igazán az ember, hogy hogyan kell viselkedni, hogyan kellene átélni dolgokat. Néhány nappal ezelőtt olvastam egy megdöbbentő hírt, pont 5 évvel ezelőtt, az elmúlt héten 5 évvel ezelőtt egy közkedvelt, szép modellt, egy nőt öntöttek le egy csészényi sósav, vagy savval, sav, nem tudom milyen, lehet, hogy sósav, lehet, hogy kénsav, savval. És aztán ez a fiatal nő több mint 200 műtétet hajtottak végre az arcán, nyakán. Minden szempontból sérül, de ez a nő lelkileg talpra tudott állni, és teljesen más szemszögből nézte a dolgokat. Aztán leírja, hogy mennyire átértékelődött benne minden, hogy mennyire magának élt, mennyire a hiúság vezérelte őt, és aztán mennyire átértékelte a dolgokat. Igen, sokszor a nyomorúságban, a próbatételekben tudjuk átértékelni a dolgokat. És itt van József, teljesen más az a családi millió, amiben növekedett, és teljesen más szituációba kerül. A második, ami fontos, hogy a helyzet, amiben József van. Na hát itt lehet meglátni, hogy József hogyan viselkedik ebben a helyzetben. Nem nyalogatja a sebeit, nem siránkozik, nem esik kétségbe, hanem Istenre figyel. És ez az, amit szeretnék nyomatékosítani, és szeretnék hangsúlyozni, hogy ebben a helyzetben Istenre figyel. Nem panaszkodik, nem hagyja el panasz áradat a száját, hanem csendesen, alázatosan végzi a feladatát, a munkáját. Valahogy hirtelen helyre billen az élete. Amikor az ember érzi, hogy nem emberek kegyeire van bízva, hanem valahogy alakul, formálódik az Istennel való kapcsolata, akkor elkezd érettebben gondolkodni. Amikor, ha lehet így fogalmazni, face to face, szemtől szembe csak az Istennel vagyok, akkor valahogy másképpen gondolkodom, másképpen tudom értékelni a dolgokat. Ennek a Józsefnek talán nem is volt lehetősége van éretten gondolkodni, hiszen apja kiszolgálta, anyja kiszolgálta, lehet, hogy a testvérei haragudtak rá, de nem mertek lépni, mert tudták azt, hogy az apja kivételezésében él. És itt van József, egy idegen világ, idegen környezet, gondoljunk vele, Egyiptom, Egyiptomról beszélünk, Egyiptomban vagyunk, egyiptomi millióban, házban élünk, Egyiptom kultúrájába lehet betekintést nyerni, és itt nincsenek barátok, nincs a apa, senki nincs, csak József és Isten. Ebben a helyzetben van. Ebben a helyzetben van, és alázatosan végzi a munkáját. És milyen érdekes, hogy ez a József ez úgy lesz áldássá, hogy tulajdonképpen észre sem veszi. Ő csupán annyit tesz, hogy komolyan veszi az Istennek a szavát. És ez a harmadik gondolat, amit szeretnék a testvéreknek a szívére helyezni, hogy József az Isten jelenlétében él. Józsefet már nem az apai kényeztetés határozza meg, hanem elkezdi komolyan venni az Istennek a szavát. És milyen nagy kontraszt van, drága testvérek, nézzük meg a 37. fejezetet. Milyen nagy kontraszt van, azt olvashatjuk a második versben Józsefről. József rossz híreket hordott róluk az apjuknak. Aztán a 4. versben azt olvashatjuk, hogy amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzászólni. És akkor itt van József, kikerült abból a közegből, és azt olvashatjuk, hogy megnyerte József a jó indulatát, mármint Potifár jó indulatát, és a házi szolgája lett, azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Milyen nagy változás, nem? Milyen nagy változás József életében. Az, aki besározta a testvéreit, aki rossz híreket terjesztett, ez a József áldássá lesz Potifár házára. És úgy gondolom, hogy ez az, amit ma különösen is alá kell húznunk. hogy azért lehetett áldássá, mert Isten jelenlétében élt. Pedig nem volt könnyű helyzetben József ott, a börtönbe vetették, hitegették, hazudtak neki, aztán Potifár felesége ágyba akarta bújatni. És mit láthatunk, hogy ez a József komolyan veszi az Isten szavát. Az Isten igéjéhez igazítja magát. Pedig hadd mondjam el, kedves testvérek, hogy ott van egy komoly kísértés, egy nagyon-nagyon komoly kísértés. József, azt olvashatjuk az igében, hogy szép ábrázható ember volt. Könnyen megnyerhette volna a lányoknak, asszonyoknak kénye, kedvét. Aztán itt van ez a Potifár felesége. Ágyba akarja bujatni, és József azt mondja, hogy hát hogyan vétkezhetnék az én uram ellen, mármint Potifár ellen, akit szolgálok. És aztán folytatja tovább a mondatot, hogyan vétkezhetnék én az én uram, az én Istenem ellen. És hadd húzzam alá, kedves testvérek, hogy Mózes első könyvénél tartunk, még nincsen 10 parancsolat. Még nincsen ott az a parancsolat, hogy ne paráználkodjál, de József már tudja, hogy amire akarja kényszeríteni ez a nő, ennek nem tehet eleget. Miért? Mert komolyan veszi az Isten szavát. Komolyan veszi az Istent. Valahogy ott a szívébe bele van írva az Istennek a szava. Drága testvérek, Józsefnek még nem volt olyan csodálatos Bibliája, olyan szentírása, mint ami nekem van, nektek van. Nem. Nem volt az, hogy föllapozza, hogy na hát akkor Potifár feleségére hogyan reagáljak. Nem volt. De József, mivel az Úrral járt, tudta azt, hogy mi a helyes, és mi a nem helyes. Drága testvérem, te, aki talán lehet, hogy az Úrral járt, lehet, hogy nem. Tudod, mi a helyes? És tudod, mi a nem helyes? Tudod, hogy lehet, hogy amit teszel, az pont nem jó. Lehet, hogy amin éppen töröd a fejed, vagy amiben vagy, vagy amilyen döntés előtt vagy, az nem jó az Isten szemében. Higgyétek el, drága testvérek, aki az Isten jelenlétében él, az áldássá lesz. Aki nem az Isten jelenlétében él, ha nem áldás lesz, kemény lesz, amit mondok, de ki kell mondani, az átokká lesz. Akarsz-e áldással lenni a családod számára? És itt nem arról van szó, hogy fenyegetünk, nem. Eléggé dualista világot élt a görög is. Mi is bele vagyunk kényszerítve a dualista világba. És Isten Mózes 5. könyvében elmondja, eléd adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Te azért válaszd az életet, hogy élj te, mint pedig a te utódaid. Éppen ezért, hadd tegyem fel a kérdést, drága testvérem, áldássá vagy-e mások számára? Isten jelenlétében tudod-e élni az életedet? Vagy pedig átokká tudsz válni a feleséged, a férjed, a gyermekeid, a munkahelyed, barátaid számára. Mert ennyire kiélőződik a helyzet. És nem akarok tompítani az Isten szaván. József áldássá lett. Mert komolyan vette az Isten szavát. És megáldotta őt az Isten. Mert kedves testvérek, ahol komolyan veszik az Isten szavát, ott az Isten is komolyan fogja venni azt az embert, és komoly tervei vannak vele. És ott, ahol komolyan veszik az Isten szavát, ott áldás lesz. Ott áldás lesz. Nézzük meg. Hány helyen lehet ezt átélni, megtapasztalni? Hogy ott, ahol Isten félelemben élnek, ott még a legnagyobb nyomorúság közepette is áldás lesz. Úgy szeretem Richard Wurmbrandt, evangélikus lelkészt. A hatos cellában volt, töltötte az életét 14 évig, és leírja a könyvében, mélységben járatta őket, olvassuk el ezt a könyvet. Leírja, hogy az a hatos szoba, az hogyan vált templommá. Leírja, hogy az a hatos cella, az hogyan vált szülőszobává, mert emberek sokasága jutott ott hitre. A legvadabb kommunista rendszerből jövők, akik aztán maguk is oda kerültek, hogyan tértek meg, és hogyan adták át az életüket. Mert így lesz áldássá, drága testvérek, egy-egy ember, aki komolyan veszi az Isten szavát. És József, aki Potifár házába került, idegen kultúra, idegen vallás, sok mi egyéb. Ott Istenre tudott mutatni. Sokszor azt tapasztaljuk Izrael történetében, hogy nem Izrael volt hatással a környezete számára, hanem sajnos a környezet volt hatással Izrael számára. Hányszor olvashatjuk az igében, a történelemben, hogy a világ lesz hatással az egyházra, és nem az egyház a világra. Voltak ilyen korszakok. Most is egyre inkább ezt érezzük 21. századunkban, hogy egyre inkább igyekszik nyomást gyakorolni a világ az egyházakra, és egyre inkább felhigul. Talán a legaktuálisabb kérdés a homoszexualitás. Nagy a nyomás a történelmi egyházakon. Hála Istennek itt Magyarországon annyira nem. Örülök, hogy az alkotmányba bevették. A család az egy nő és egy férfi, egy férj és egy feleség. És szeretném, hogyha mi itt Nyíregyházán hatással tudnánk lenni a nyíregyháziakra. Mi evangélikus gyülekezet hatással lennénk, Isten jelenlétében élve hatással lennénk az emberek életére. Úgy, ahogy József hatással volt Potifárra, azt olvashatjuk, látta az Ura, hogy vele van az Úr. Drága testvérem, hadd kérdezze meg egészen személyesen. Látja a te feleséged, férjed, látják a te gyermekeid, hogy veled van az Úr? Látják, hogy Isten jelenlétében élsz? És hagyj fordítsam vissza ezt a kérdést. Drága gyülekezet, látjátok rajtam, hogy az Úr jelenlétében élek? Mert ha nem, akkor szóljatok. Ha nem, akkor azonnal szóljatok, nehogy hitvánnyá váljak ebben a gyülekezetben. Drága gyülekezet, vigyétek magatokkal ezt a kérdést. Látják rajtatok, hogy veletek van az Úr? Látják rajtatok, hogy az Isten jelenlétében éltek? Mert ha igen, akkor az hatással lesz. Ha nem, az átokká lesz. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük ezt a történetet, mely oly gazdag. Látjuk azt, hogy mivé lesz a cserebogár, mik az előzmények József életében, aztán, hogy milyen helyzetbe kerül, és aztán látjuk, hogy hogyan válik áldássá egy idegen világ életébe. Hogy még a fáraó is Ki más Istent imád, még a fáraó is föltekint Józsefre. Urunk, köszönjük, hogy ez a történet önvizsgálatra indít, hogy vajon látják-e a szavaimon, az életemen, hogy én veled járok, te pedig velem. Hogy azok a döntések, amelyeket hozunk, azt áldás kísérje. Hogy használvá válhatok családom, a társadalmunk számára. Vagy pedig élünk, mint hal a vízben, aztán majd amerre sodor az élet, arra megyek. Uram, őrizd meg ettől a gondolatvilágtól, és adorunk, hogy József így válhasson példává, hogy ő, aki reát tekintett, áldássá válhatott, így tekintsünk mi is reád, hogy áldássá válhassunk. Amen. Gyülekezet, drága testvérek, a hirdetéseket hadd olvassam fel. Gyülekezeti alkalmakat hirdetek, napközis tábort szervezünk 5-12 éves gyermekek számára. Június 24-től, tehát holnaptól, hétfőtől péntekig, a lelkészi hivatal udvarán 8-tól 16 óráig. A fontos tudnivalókat a hirdetőkben kihelyezett plakáton olvashatják el az érdeklődők. Presbiteri ülést tartunk június 26-án szerdán 18 órától a gyülekezeti teremben. Kérem az érintetteket, hogy jelenlétükkel segítsék a gyülekezetünk fontos kérdéseit. Családi napot szervezünk a Nyírtelki Evangélikus Templomnál és környékén a Philadelphia Evangélikus Gyülekezet. Június 29-én szombaton 10-től 17 óráig, erre az alkalomra szeretettel hívunk minden érdeklődőt. Sok tartalmas, változatos program az a hirdetőkben olvasható, illetve a kiáratnál elvihető ilyen kis A5-ös méretű szórólap, úgyhogy nyugodtan vigyünk, és várjuk szeretettel erre az alkalomra a testvéreket. A Magyarországi Evangélikus Egyház gyűjtést szervez az árvíz károsultjainak. Gyülekezetünk erre a célra fordítja a múlt vasárnapi zenés áhítat persejpénzét, valamint a lelkészi hivatalban lehet adományokat befizetni. Az összegyűlt összeget a következő héten fogjuk egy összegben továbbítani. Előre is köszönjük a testvérek áldozatkészségét. Az evangélikus élet legújabb száma kapható a kiáratnál 275 forintos áram. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
veszem le bűnömet, s ott a kereszt aljában békességet lelem. A szívem minden este az Úr elé viszem,
Bálint Zoltán, úgy élj! Úgy élj, hogy az egész világ figyeli minden léptedet. Látja, hogy őszintébb, tisztább vagy, s kutatja békességedet. Úgy élj, hogy az egész világ ítéli minden léptedet. Látja, hogy nem egyedül vagy, s kutatja gyengeségedet. Úgy élj, hogy az egész világ benned Jézust ítéli meg. Szemükbe ő nem több, csak az, akinek te képviseled.
Köszöntöm én is a drága gyülekezetet, és valóban vegyük komolyan Isten hívó szavát, hogy a menny megnyit mindenki előtt. És én ehhez az énekhez csak röviden annyit hadd fűzzek hozzá, mert azt gondolom, hogy talán nem biztos, hogy mindenki előtt annyira érthető a szövege, az a része, amikor arról van szó, hogy megnyílt a menny, elvégeztetett, a kárpit szétrepett. Ugye itt arról a teológiai nagyon fontos dologról, eseményről van szó, amikor a Szentírás azt írja le, hogy amikor az Úr Jézus meghalt a mi bűneinkért, értünk helyettünk és miattunk, a mi bűneinket vitte fel a Golgota keresztfájára, akkor sötétség lett, és földrengés, és azt írja a Szentírás, hogy Jeruzsálemben a templom kárpítja, ami a szentek szentjét, ahová évente egyszer mehetett be a főpap, azért, hogy engesztelő áldozatot mutasson be Istennek a nép bűnéért, mert hogy Isten elé bűnösen nem mehet az ember, valahogy meg kell, hogy a bűneink büntetését fizessük, az Krisztus elvégezte akkor, és ahová évente egyszer a főpap léphetett be a szentek szentjébe, és a templom tér, ahol a hívek együtt lehettek, most nagyon leegyszerűsítve mondom, ez egyszerűen széthasadt. Átjárható lett a szentek szentje és a templomtér közötti helység, mert Krisztus elvégezte azt, amit senki nem tudott elvégezni, és soha többé azóta nincs áldozat bemutatás, és a jeruzsálemi templom hamarosan le lett rombolva, és azóta sem áll, amint tudjuk, mert Krisztus van, az Isten elvégezte a mi bűneink büntetését, kifizette a kárpit szétrepett, széthasadt.
Kedves testvérek, most pedig csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy elküldted egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, akinek halálával valóban ketté szakadt a kárpit, és ahogy a zsidókhoz írott levélben olvashatjuk, hogy egyszer és mindenkorra bűneink büntetését magára véve elég volt, mert te kifizetted az árat, és Jézus Krisztus ezért kellett, hogy meghalljon, hogy a bűneink büntetését valóban magára vegye. És még döbbenet, hogy a mai világ is úgy él, törvényalkotások, a bírák úgy hozzák a törvényeket és az ítéleteket, hogy mindenki a maga bűnéért felel. És te voltál az egyetlen, aki elküldett egyszülött fiadat, hogy a bűneink büntetését azt magára vállalja. Nem nekünk kell bűnhődnünk a bűneinkért, hanem ő magára vállalta ezt. Kifizette az árat, a váltságot. Keresztfára szegezted a minket terhelő adós levelet. Köszönjük, Urunk, hogy így lehet az embernek bűnbocsánata. Így tapasztalhatjuk meg a kegyelmet, a feloldozást és az örök életet. Köszönjük, Urunk, hogy a kárpit ketté szakadt, és egyszer és mindenkorra elég tétel volt a te halálod. Köszönjük ezt a drága gyülekezetet, a gyülekezet közösségét, az igét, amely éltet, az igét, amely szól ma is, amely bátorít. Urunk, könyörgünk azért, hogy te áld meg ezt a drága gyülekezetet, áld meg de nyomorúságával, örömével együtt. Visszük eléd, Urunk, a gyászolókat, azokat, akik az elmúlt napokban, hetekben veszítették el hozzátartozóikat. Könyörgünk, hogy adj számukra vigaszt és reménységet, vagy bátorítást. Visszük eléd a betegeket, a nyomorúságban szenvedőket, az éhezőket, a nélkülözőket. És Urunk, visszük eléd azokat, akik egy egész élet munkáját veszítették el az árvíz miatt. Köszönjük, Urunk, hogy ez az ország összefoghatott a bajban, és igazából a bajban érezhettük meg, hogy számíthatunk egymásra. És mégis ki kell, hogy mondjuk, hogy nem a kormány helytállásán, nem az emberek összefogásán múlott, hanem a te kegyelmeden. Mert te vagy az, aki a természetnek az ura vagy. És annyi helyen tapasztalhattuk, hogy volt, ahol emberek százai, ezrei haltak meg, vesztek oda, és így gondolunk most Indiára, ahol több mint 500-an haltak már meg. Könyörgünk, hogy óvd őket. Segítsd meg őket. Sorunk, gondolunk és sírunk nem csak a sírókkal, hanem örülünk az örülőkkel, így visszük eléd a születésnaposokat, azokat, akik május-június hónapban látták meg a napvilágot, hálát adunk az ő életükért. Visszük eléd a gyermekeket, akik is most itt a Szent Keresztségben részesültek, visszük eléd a családokat, hozzátartozókat. Urunk, áld meg őket is. Visszük eléd a különböző programokat, gyerekalkalmakat, a napközistábort és a különböző nyári programokat. Áld és őrizd meg őket. Annyi veszélynek vannak kitéve, de őrizd meg őket. Urunk, sok minden van a szívünkön, de mindezt a tőle tanult imádságban hadd foglaljuk össze. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenek népe, végezetül pedig vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítja az ő szent orcáját te feléd, és adjon neked békességet.